Azért is választottuk ezt a sorozatot, mert manapság sajnos úgy vagyunk egymással, hogy megkérdezzük, hogy hogy vagy, és már meg se halljuk a választ, és rohanunk tovább. És egyre inkább nem tudunk egymásról. Egyre inkább nem tudunk egymás értékeiről, érdekeiről, szándékairól, érzelmeiről. És az eddigi sorozat során, akiket megismertünk, Nagy Imre érdemrendessel, megismertük az embert, a szakmai életút karrierét, szándékait, vágyait, és ebben a sorban most nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Rajnelen János, az 56-os intézet főigazgatóját, a Nagy Imre Alapítvány kurátorát, és hagyd ne soroljam mindazt a szakmai, közéleti funkciót, amelyet betölt, mert akkor hát igencsak reggelig itt maradnánk. A önéletrajz és a szakmai önéletrajz rendkívül szerény, amit a Google-on vagy bárhol is. 57. július 8-án, majd akkor is megértessen, nem sokáig van, Budapesten születtél. A Fazekasba járt gimnáziumba, az LT-t végezte történelmi könyvtárszakon. És ez a rendkívül szűkszavú, mondhatnám szerény szakmai önéletrajz, amit te magad írtál, ez nem sok mindenre enged következtetni az olvasóval. Épp ezért kérdezem, és gondolom a hallgatóságot is érdekli, hogy egy picivel bővebben a családodról, nem csak szüleidről, hanem mostani önálló családodról, és hát például arról is, hogy Budapest melyik részén nőttél föl, mert indítatásnak az sem mindegy.
Mindenekelőtt köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra, bár úgy érzem, hogy ide valahogy hazajövök, nem csak mint kurátor, hanem talán egy bizonyos lelki értelemben is. Ez a ház valamilyen módon nagyon picikét az én életem része is. No, szóval a szakmai önéletrajzom szerintem nagyon helyesen nem tartalmazza ezeket a részleteket, de hát, hogyha erre kérdeztél, akkor azért szívesen beszélek róla. Valóban 1957-ben születtem. Az édesapám eredeti foglalkozása, ahogy ezt akkoriban mondták, katonatiszt volt, hivatásos katona volt 1945-ig. Katona családból származott, apai ágon három generációra visszamenően katonák voltak. Értelemszerűen a apai nagyapám, aki még a 30-es években meghalt, tehát nem ismertem. Ő még a császári és királyi közös hadseregben, a dédapám pedig az osztrák hadseregben. Ebből ugye következik, hogy legalábbis részben a családom az nem magyar származású, az én nagyapámat Johann Reinernek hívták, Szent Pölten városában született Ausztriában. Ő is katona volt, a Békés Csabai 101. közös császári és királyi gyalogezredben szolgált, lényegében egész életében. Így vett részt az első világháborúban, megsebesült az orosz fronton, és Budapesten volt hadikórházban, ahol az én nagymamám, mint önkéntes ápolónő teljesített szolgálatot. Így kötöttek házasságot 1916-ban, és a nagyapám, aki megtanult magyarul, ő 1918 után itt akart maradni Magyarországon, és ennek a módja, hogy magyar állampolgárságot szerezzen, egy fiktív örökbefogadás volt, egy tisztással, 101. gyalogezredből, egy Micsinyei Ferenc nevű ezredes, aki gyermektelen volt egyébként, örökbefogadta az ő kedves Hanzi barátját, és ő pedig tiszteletből felvette a nevét, úgyhogy innentől kezdve Rajner Micsinyei.
Megelőzted a második kérdésemet. Ami családi
nevünk, amit én őszintén szóval nem nagyon szerettem gyermek és fiatal koromban, mert senki se tudta kimondani, és rettenetesen bonyolultnak találták, úgyhogy amikor állandóan elírták, és rosszul mondták, és mit tudom én mi, akkor az első íráson megjelent, akkor ezt lerövidítettem, Rainer Henry, és Böhmán lehetett kilépni később. No, szóval az édesapám, tehát 1945-ig katona volt, akkor kitették a hadseregből, ami, és utána munkásként dolgozott. Pontosabban először földmérő volt, és aztán segédmunkás lett egy Albert falvai gyárban, amit szellőző műveknek hívtak, és ventilátorokat gyártott. Az édesanyám polgári iskolai tanárnő, és ő 1946-ban bélistázták, 10 éven keresztül bedolgozásból élt, és 1957-től taníthatott újra. Négyen voltunk testvérek.
Illetve vagytok is.
Hát nem egészen, mert a két nővérem, akik mikrek voltak, az egyik nővérem hosszú betegség után nem olyan régen meghalt, úgyhogy most már csak hárman vagyunk. És van egy öcsém is. Itt is, ja igen, a saját családom. Hát nekem három leányom van, akik két házasságból születtek, szóval kettő már elég nagyocska, 26 és 22 évesek. Az első feleségemmel még az egyetemen ismerkedtünk össze, és két évtizedet töltöttünk együtt. A legnagyobb lányom, ő most végzett iparművész tervező, középső lányom egyetemi hallgató és színésznek tanul, és a második feleségem, a második házasságom volt is született néhány évvel ezelőtt egy gyermekem, természetesen kislány, aki Borbálának hívnak, és nagy középső csoportos óvodás.
És az ujja köré csavarja az apját.
Most valóban, igen. Ahogy egyébként a...
Minden lányos
egyébként, igen. Ja, annak idején a...
Nagyon szépen köszönöm. 6 fejezetet írtam egyébként, rövidek. Ő beszél hosszan. Szakmai életút karrieret nézve rendkívül kiegyensúlyozottnak és egyre emelkedőbbnek tűnik. Szakterületed a II. Világháború utáni magyar történelem, és az 56-os forradalommal és az azt követő megtorlásokkal foglalkozó kutatásaid tettek Európa hírűvé a szakmában, nemzetközi hírnevet szereztél. Az elsőként megírt Nagy Imre monográfiád már a történész kutatóknak forrás munkának számít. Két kérdés kapcsolódik ehhez a fejezethez. Az első, mi inspirált és mi motivált, hogy először is, hogy történész legyél, ezt követően, hogy a II. Világháború utáni területtel foglalkozzál, kevesen foglalkoztak, vagy kevésbé volt föltár. És a második kérdés is ehhez kapcsolódik, fölteszem, hogy tudj egybe válaszolni, hiszen átfedés van köztük, hogy Nagy Imre életútjának kutatása, a két kötet megírására mi inspirált? Mi volt az a fehér folt, vagy a félre magyarázásos Nagy Imre, vagy egyáltalán mi az, ami motivált?
A történelem az tulajdonképpen azóta érdekelt, amióta az eszemet tudom, általános iskolában, gimnáziumban. Nem voltak nagyon jó történelem tanáraim, ezt becsületesen meg kell mondani. Viszont nagyon sok mindenre megtanítottak, nagyon sok adatra, nagyon nagy tudású emberek voltak. Ahogyan a történelemről gondolkoztak, azt utólag én nagyon kritikusan szemlélem. És nem is ez volt a döntő, az egyetem volt a meghatározó az én számomra. Tehát említetted, hogy a Fazekas gimnáziumban jártam, a Fazekas tényleg egy nagyon jó gimnázium volt akkor, meg most előtte, is. Meg most is. Iszonyú sokat lehetett tanulni, én elég könnyen tanultam, nekem mázlim volt, de nem szerettem azt az iskolát, mert egy konzervatív, porosz szellemi iskolának tartottam, nem vonzott a versenyistáló se, semmi, és eszem ágában sem volt, hogy a lányaim mondjuk oda menjenek. És nagyon jó tehát az egyetem volt a meghatározó. Ott is elég sok minden érdekelt. Egyébként én azt hittem, hogy az egyetemen kezdtem ezen gondolkozni, de néhány héttel ezelőtt az édesanyám, aki a 93. évében van, de nagyon jó egészségnek körben, egyszer látogatóval élén kezemben nyomott egy köteg levelet, hogy ezeket te írtad a hadseregből. Hódmezővásárhelyen voltam katona egy év. Na, én akkor azokat elolvastam, ezeket a leveleket.
Tehát előfelvétel is voltam.
Előfelvett állományban voltam, és az egyik levélben 1975 késő őszén azt írtam haza, hogy küldjetek könyveket, mert mostanában ismét foglalkoztatnak a régi témáim, írtam ezt 18 és fél évesen, kettős pont, 1956, az Ó és Új Szövetség, valamint az ókori kultúra. Magyar, nagy évű, nagy évű, mint régi, mint igen, mint régi témák. 56 át az első helyen, teljesen elfeledkeztem, hogy miért. Ezek nagyon érdekeltek az egyetemen, és jártam is mindenféle órákra, Komoróczi Gézától, Gecse Gézáig, aki biblia tudományi előadásokat tartott, szóval csomó minden foglalkoztatott. Ez az egyetem vége felé alakult ki, hogy a második világháború utáni történet. Ennek két oka volt, alapvetően a teljes feltáratlanság és hát a nyomasztó hazugság tömeg, amivel találkoztunk, bár őszintén szólva az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkara az ebből a szempontból egy elég liberális hely volt már akkor. Én a 70-es években jártam, 70-es évek második felében egyetemre. Elég sok mindenről lehetett olvasni, és elég sokféle témaválasztást toleráltak. Tehát amikor én bementem Balogh Sándor professzorhoz, azzal, hogy én szeretnék egy szakdolgozatot írni 1956 előzményeiről, az írók mozgalmáról, középpontban az Írószövetség heti lapjával, az irodalmi újsággal, akkor ő azt mondta, hogy teljes rendben van, és többet nem foglalkozott vele, kiállította az engedélyeket, amivel a könyvtárok zárt osztályán tárolt könyveket és folyóiratokat lehetett olvasni, adott egy jelest, és szerzett nekem munkát a fővárosi levéltárban, úgyhogy azt gondolom, hogy az adott kor színvonalán, az adott lehetőségek között ő mindent megtett. Na most, Nagy Imre, ez az ötlet, hogy egy életrajzot írni, ez az én 1989-es élményemből táplálkozott, ami hát egy elementáris dolog volt az én számomra. Különböző előzmények és kapcsolatok révén elég közelről láthattam a temetés megszervezését, a Történelmi Igazságtétel Bizottság úgynevezett történeti szekciójában kezdettől fogva részt vehettem. Ez egyfajta ilyen történeti háttérkutatást végzett a temetéssel kapcsolatban, vagy a temetés apropóján. És akkor az történt, hogy pár héttel, vagy talán két hónappal, maximum két hónappal a temetés előtt egy Magyarországon kiadott spanyol nyelvű folyóirat, a Hungria főszerkesztője fölkért arról, hogy írjak egy laza, hatflekkes cikket, hogy ki volt ez a Nagy Imre. És akkor én ezt elvállaltam, mert azt gondoltam, hogy én tudok erre a kérdésre válaszolni. Ezt mondta a telefonban. Azt írd meg, hogy ki volt Nagy Imre. Ó, persze.
Konkrét.
Rendben van. És akkor elkezdtem írni ezt a hat oldalacskát, és rájöttem, hogy nem tudok válaszolni erre a kérdésre, mert egy-két dologról azt gondoltam, hogy elég sokat tudok, valójában nem tudok róla semmit. És aztán ott állhattam a műcsarnok előtt, a Bachmann Gábor és a Rajt Laci installációja előtt, mint az irodalmi újság koszorúzó csapatának, hát ilyen tiszteletbeli junior tagja, Molnár Miklós és Mérai Tibor oldalán, és nagy erdő.
Itt a kiállításon látható,
hogy négyen voltunk. És hát ez körülbelül ekkor született ez a dolog, hogy jó, akkor kéne írni egy könyvet. Egyébként nagyon jó könyvek voltak Nagy Imréről. Mindenkelőtt a Mérai Tibori, a Molnár Miklós, amit Nagy Lászlóval írtak. Nem sokkal, 89 előtt jelent meg a volt budapesti angol nagykövet Peter Unwin pusztából kiáltott szó, ez volt a magyar fordítás, tulajdonképpen hang a pusztában, Voice in the Wilderness, ez volt az eredeti címe, az is egy nagyon jó könyv, tehát igazán nem lehet mondani, nem volt semmi Nagy Imréről. De hát 89 az nem csak a magyarországi demokratikus átmenetnek a forduló pontja és kezdete, hanem az úgynevezett levéltári forradalom kezdő pontja is, egy csomó minden felszabadult, tehát amikhez ők hárman a korábbi Nagy Imre biográfusok nem juthattak hozzá, én azt gondoltam, hogy hozzá fogok jutni.
Így is történt?
Hát részben igen, azért nem, mindenhez nem jutottam hozzá, de hát ez mindig így van, tehát a történész ez nem alkot maradandó életművet, ezt meg fogják haladni előbb vagy utóbb, ez így lesz a Nagy Imrével is. De minden esetre én eltöltöttem ezzel 10 évet, sőt, amikor már azt hittem, hogy végképp vége, 1999-ben jelent meg a második kötet, akkor egy pár év múlva Potó Jancsi barátom a Történettudományi Intézetből egy korábbi munkahelyemről rábeszélt, hogy a két monstruózus és olvashatatlanul hosszú könyv után írjak egy rövidet. És akkor megkezdtem, de mire gondolsz, hogy mennyi ez a rövid? Mert ez itt 900 oldala kell. Azt mondta, hogy 200 oldal és egy lappal se lehet több. De hogy jó.
Ez volt a nehezebb, gondolom.
Igen, először azt mondtam, hogy ez nagyon könnyű, aztán kiderült, hogy nagyon nehéz, de nagyon hálás vagyok neki, mert utána ez a könyv ez megjelent. Először lengyelül, aztán németül, aztán oroszul, aztán angolul, és most románul is meg fog jelenni, ha minden igaz. És annak mindez a rövid az alapja, természetesen. Úgyhogy hát így jött a Nagy Imre.
Harmadik tételhez érkeztünk. A publikációit egy időben Fényes Elek álnéven írtad. Hát a kérdésem, gondolok itt persze a beszélőben megjelent írásokra, nem véletlen ezek szerint, de miért ez a névválasztás, és miért volt rá szükség, bár jeleztem már a beszélőben való megjelenés szükségessége, de volt-e rá szükség? Szakmai életútkarriered féltése, vagy a hatalom gáncsoskodása, vagy mit vezetett, de a névválasztás, és meg utána a válasz, hogy miért volt.
Hát ez abban az időben semmiféle szakmai karrierem nem volt.
Leendő.
A leendő, igen. Hát ez úgy egy gondolat kísérlet erejéig. Tehát a fővárosi levéltárban dolgoztam, ahol ex officio hozzájutottam halotti anyakönyvekhez, és különböző bírósági, hát nem iratokhoz, hanem tulajdonképpen bírósági statisztikai adatlapok voltak. Ezek behozták a fővárosi bíróság úgynevezett statisztikai adatlapjait, ami egy több százezres konglomerátumból, mindenki a zsebtolvajtól, a politikai bűnözőig minden ügyről kiállítottak egy ilyen adatlapot, és akkor ugye a levéltárban nem kellett megszakadni. Azt jól fel lehetett használni.
Most meg így kezdődött az a kutató munka, ami a parcellával kapcsolatos rövidszázatokat
köszönt. Pontosan, tehát elkezdtem ezzel foglalkozni, és az 1956 utáni megtorlás érdekelt. Írtam is erről egy tanulmányt, összeállítottam különböző névsorokat, és ezt a tanulmányt elvittem egy néhány emberhez, akik közül egy, az különösen fontos volt nekem, ez Donát Ferenc volt. Donát Ferenc ezt elolvasta.
Őt egyébként... Már az idősbb.
Idős Donát Ferenc természetesen, akit egy néhány éve akkor már ismertem egy más szöveg kapcsán meg. 56 kapcsán néha beszélgettünk, és akkor a Donát Ferenc azt mondta, hogy ezt feltétlenül vidd el a szerkesztőhöz, és a szerkesztő alatt Kis Jánost értette a beszélőben. A másik ember, akinek elvittem, az Litván György volt. Mostanában Vásárhely Miklós, de gyorsan továbbadta Litván Györgynek. Litván György pedig azt mondta, hogy akkor én ezt most kiküldöm valahova, ahol megjelenhet. És ez Kende Péter volt, és a Párizsi Magyar Füzetek. És akkor mind a ketten azt mondták, hogy hát azért válasszál valami álnevet, mert azért ez tanácsosabb, mert kirúghatnak az állásodból. Én pedig nem voltam egy nagyon bátor ember, és ezt beleegyeztem, hogy akkor nem a saját nevemen fog, hanem álnéven. Egyébként a két legjobb barátom is olvasták ezeket a szövegeket, és egyszer egy tábortűz mellett Agárdon megkérdeztem tőlük, hogy akkor szerintetek ezt közöljük ezt a tanulmányt a megtorlásról. És akkor az egyik azt mondta, hogy semmiképpen, a másik, hogy igen, persze, de álnéven. Na, szóval az álnév az így lett. És nem én választottam, hanem a Litván Gyuri azt mondta, hogy két név merült fel, az egyik statisztikus, ez a hungarikus, tehát Fekete Sándor álnevének egy parafrázisa volt, a másik pedig Fényes Elek. És akkor megkérdeztem, hogy ki választotta ezeket. Azt mondta, hogy ez nem érdekes, te válasszál a kettő közül, mondtam, jó, Fényes Elek. A magyar statisztika atyának. Ja, ugyanis ez egy unalmas történeti statisztikai tanulmány, rengeteg számadattal és mindenféle ilyen eszmefuttatással, mert ugye 1985-ben azt, hogy hány embert ítéltek el, ezt nem lehetett tudni, hanem volt ez a kb. 1000 statisztikai adatlap, amit én kibányáztam a kazalból. Ezt úgy tekintettem, mint egy minta, és ilyen különböző bot csinált a szociológusként, számításokat végeztem ezzel kapcsolatban. Na jó, szóval akkor Fényes Eleket választottam, ezt megtiszteltetésnek éreztem, és amikor pár évvel később Kennedy Jánossal találkoztam, akkor mondta, hogy Kennedy János vagyok, egyébként a keresztapád. Nagyon kedves vagy, de hogy érted ezt? Azt mondja, hogy én találtam ki a Fényes Eleket. Úgyhogy ez Kennedy János veleménye, de olyan különösebb folytatása különben nem volt, megjelent Párizsban, megjelent Budapesten 86-87 telén, és aztán már hamarosan jött a rendszerváltás is 89-ben.
A Fényes Elek.
Igen, el lehetett már mondani.
Tanulmányaidat számos nyelvre fordították le. Az 1956-os Magyar Forradalom, ami Reform, Felkelés, Szabadságharc, Megtorlás című könyv, amit a Tankönyv kiadó ad ki egyébként 91-ben, Litván György egyik, Kozák Gyula és Bak János, aki nagyon jó kritikát írt rólad, volt a társad ebben. Megjelent németül 94-ben, angolul 96-ban, és japánul 2006-ban. Japánul, hogy jön ez ide? Hogy jött egyáltalán össze ez a japán kiadás? Hiszen angol, német, európai történelem, európai kultúra, azt mondom, igen, na de Japán. Van valami Fényes Elek ismerős japánul?
Nem, ez teljesen, hogy is mondjam, a kor színvonalán zajlott. Tehát valamikor 2005-ben kaptam egy e-mailt angol nyelven, Japánból írt egy kiadó, hogy ők, nekik megvan ez a könyv. Ez mondjuk elég érdekes volt.
Magyarul vagy angolul?
Hát én is gondoltam, hogy a Longman kiadó, amelyik ezt angolul kiadta, az egy nagyon rangos angliai kiadó, hogy az angol van meg neki. De nem is nagyon emlékszem már, hogy mit írsz, hogy megvan ez a könyv, ki szeretnék adni japánul, és ha ők fizetnek érte $1000, akkor hozzájárulunk.
Nem ilyenben fizettek?
Nem ilyenben fizettek, hanem dollárban. Ez egy e-mail volt. Mondtam, hogy természetesen megkérdezem a szerzőtársakat, de az a gyanúm, hogy hozzá fognak járulni, és ugye az angol lesz az alapja. És akkor visszaírtak, hogy nem, nekik a magyar van meg, és kimondottan azt szeretnék, hogyha a magyar lenne az alapja. Én akkor egy darabig így levelezgettünk, hogy az angol az már sokkal jobb.
Nyugtass meg, nem tanultam meg japánul.
Nem tanultam meg japánul. Ott őrzöm a könyvet, azt hiszem nagyon jó fordítás, nagyon szép a könyv. Nagyon jól néznek ki a japán jelek, amiket néhány ugye szám, évszám és micsoda talkít. Nem tanultam meg japánul, úgyhogy ez teljesen függetlenül zajlott tulajdonképpen. Tehát ők kaptak egy beleegyező nyilatkozatot, lefordították, megjelentették, küldtek 5 példányt. Azt egy kicsit sajnáltam, hogy nem hívtak meg Japánba, nem mutatjuk a könyvbe, de hát ezt...
De ha tudtál volna akkor Japánul, akkor valószínű, hogy igen. De
a kérdés... Tudtál volna, akkor talán igen,
ehhez is a baj, folytatódik a kérdés. Az angol és a német nyelven megjelenő könyv szakmai sikerét azért be lehet kalkulálni és lőni. De a japánul megjelenő, Japánban való sikerét érzékelt, vagy közölték vele, vagy tájékoztattak, hogy milyen szakmai siker, vagy közvélemény siker olvasottságot hozott ez a japán fordítás? Hát, hiszen egy súlyos történelmi időszakról van szó, szóval átölelve az egész kort.
Nem tudom, hogy milyen volt a japán
visszhangja,
nem tájékoztattak. A német, a Nagy Imre könyv német kiadója, a Schöning Verlag, az egy éven keresztül még cikkmásolatokat is küldött, hogy milyen visszhang, igen, a kritikáról, tehát az
a szakmai visszhang volt nagyobb, vagy a közvélemény, tehát a sima olvasói közvélemény
visszhang? Hát nagyon rangos a német visszhangban, ugye, a szakmai, az nem volt annyira szignifikáns, de az, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitungtól a Neue Zürcher Zeitungig egy csomó vezető lap írt róla, az azért nagyon jól esett, és az komoly sikernek számít. Németországban rengeteg könyv jelenik meg, a történelem a németek egy nagy témája, nota bene a volt szovjet térség és Kelet-Európa történetéről is millió dolog jelenik meg, úgyhogy ebben ha ilyen nagy lapokban ezt emlegetik, az nagyon jó. Hogy Japánban mi történt, ezt nem tudom.
Akkor ki kell menned szerintem egy közvélemény kutatásra. Figyelik, milyen fantasztikus nyomdakészen beszél? Fantasztikus nyomdakészen fogalmaz, és mindig fegyelmezett a katonavér. Nem láttad a tényleg még dühösnek lenni. Indulatosnak. Menjek át egy kicsit, több időt tölteni az intézetbe.
Nem, ott nem igazán jellemző, de azért előfordul olykor.
Ötödik témaként említeném szíved csücskét, az 56-os intézetet. Tudjuk, hogy mi történik, mi fog történni, azt nem, de mi történt veletek. Az intézet pár évvel ezelőtt indított egy kádárizmus címmel több évre szóló kutatási projekt, ami jelenleg is zajlik. Hát az első kérdésem, hogy most hogy látod, mi lesz ezzel, tudjátok-e folytatni? Hiszen egy korszakos kutatásról van szó, duplán is, azt hiszem az első lesz az 56-os intézet, aki a kádárizmus ilyen összefüggésében és ilyen teljes egészével kiterjedő kutatást folytat.
Hát, hogy röviden válaszoljak, azt gondolom, hogy nem tudjuk folytatni. A kádárizmus projekt, ahogy egymás között szoktuk mondani, az egy korábbi és eléggé hasonló kutatási programból nőtt ki, a 2000-es évek elején, 60-as évek címmel folytattunk le egy hasonlót, az egy 4 éves program volt, 5 vagy 6 könyv, dokumentumfilm, internetes tartalomfejlesztés filmjelzi az eredményét. Ezután jött a 2006-os évforduló, ami teljes egészében igénybe vette az intézet hát összes kapacitását, és akkor ezután 2007-ben kezdtük ezt el, így már az egész 56 utáni korszak és tulajdonképpen a rendszerváltásig terjedő idő vizsgálatára. Ami nem egy ilyen hagyományos, lineáris történet lett volna, hanem a középpontjában egy fogalom, a kádárizmus állt volna. Ezt próbáltuk megközelíteni, és az eddigi eredmények, ez többen 3 könyv volt, 3 évkönyv, amely közül az első közelítések, a második mélyfúrások és a harmadik átereszek.
Amit most mutatott be a
politikus címet
közelmúltban. Te könyvedben.
Most ez a program, ez szétesett az intézettel együtt. Az intézetet tavaly december végi kormányhatározat alapján meg fogják szüntetni, és ennek az egyik első következménye, hogy a létszámunk az a mondjuk egy évvel ezelőttihez képest a felére olvadt, a anyagi forrásainkat harmadolták, tehát a harmadát kaptuk, elindult egy elvándorlás, és egy minden szempontból egy ilyen paralizált állapot állt elő. Ezért azt gondolom, hogy a projekt az félbe fog maradni, tehát ennyi maradt belőle. Én magam is tulajdonképpen ennek a lévén foglalkoztam Antal Józseffel, ami még szerencsére az már elég előre adott állapot, ahol ez 2008-ban megjelent. Így módon csináltunk egy multimédia tartalomfejlesztést 1989. június 16-áról, ami elérhető az intézet honlapján. De azt hiszem, hogy a most bemutatott könyvvel ennek vége. Én összeállítottam egy tanulmánykötetet 9 szövegemben az utolsó 10 évből. Ennek is a kádárizmus áll a középpontjában, de a projekt és a csapat az azt hiszem, hogy szétzilálódott. Az intézet ugyancsak egy kormányhatározat szerint közfeladatát a Országos Széchenyi Könyvtár fogja ellátni. Talán remélhető, hogy néhány ember, mondjuk 10-12 ember ott helyet fog kapni. Valamilyen módon, átértelmezett módon is a önállóságunkat elvesztve valamilyen tevékenység ott folyik, de hogy ezt ki és milyen módon fogja vezetni, ez még teljesen bizonytalan, egyáltalán nem biztos, hogy én. Akárhogy is történik, valamilyen új fejezet kezdődik, és hát valaminek vége. Hogy a kádárizmus projektnek vége, az csak egy része ennek az
egész. Ide csatlakozik a másik kérdésem. Köztudott, hogy európai mércével is az egyik legnagyobb és legértékesebb és a legtöbb szellemi tőkét felgyűjtött és összegyűjtött oralhisztori archívummal rendelkezik az intézet. Ennek a sorsa, hiszen ez egy olyan forrás a modernkori, és hát a kádárizmusról beszéltünk történetünkben, ami szinte a kutatók számára nélkülözhetetlen. Mi lesz ennek a hihetetlen mennyiségű és értékű gyűjteménynek, archívumnak a sorsa? Erről van már valami?
Igen. Ez a kevés megnyugtató mozzanat ebben a történetben. Hát azzal, hogy ha az intézet közfeladatát a Széchenyi Könyvtár látja el, ez azt jelenti, hogy a gyűjtemény is oda kerül.
És ő örömmel veszi át ezek szóval.
Igen. Tehát amikor a kormány elhatározta, hogy megszünteti az intézetet, akkor számos elképzelés volt, hogy mi is történik velünk meg a gyűjteménnyel. Ami a gyűjteményt illeti, ez tulajdonképpen a legjobb verzió, ha már ennek így kell lennie, és hát az intézetre vonatkozólag sem a legrosszabb. Ugye a Schmidt-Máriáék szigetvilágával akartak minket egyesíteni, ami hát az nagyon rossz megoldás.
Tehát van az átonyokkal.
Igen. Szóval ott hajózni az életveszélyes szakmai és etikai szempontból. De ami a gyűjteményt illeti, ez egy szerencsés mozzanat. Azt gondolom, hogy a legjobb hely a Nemzeti Könyvtárban van. Ez valóban most már több mint 1000 életút interjút tartalmaz. Ma is gyarapszik. Szerencsére erre sikerült forrásokat szerezni, úgyhogy két program is fut, az egyiknek az a cím, hogy repatriáltak, és olyan emberekkel készültek célzott interjúk, akik bármikor, nem csak 56 után, hanem bármikor elhagyták Magyarországot, és a demokratikus rendszerváltás után visszatelepültek. Tehát repatriáltak. Ez az egyik. A másik pedig a magyarországi kritikai és ellenzéki mozgalmak, tehát kádárkori kritikai és ellenzéki mozgalmak résztvevőivel egy interjú sorozat, itt is már készült 40-50 interjú, sokkal több kellene egyébként. Ez, hát hogy ennek mi lesz a sorsa, az még sok mindentől függ. Egyébként a tevékenységünk, tehát az intézet tevékenységének a folytatására azért vannak elgondolásaink, tehát az biztos, hogy ki fogunk valamit találni, és még az is lehet, hogy egy és más folytatódik.
Ebből a kutatványi formában például.
Például, vagy valahogy. De hát az oral hisztori, a szerencsére azt gondolom, hogy hogy az nyugvópontra került, és az a két-három ember, aki kell az üzemeltetéséhez, az azt hiszem, hogy mindig el fog férni.
Fizikailag maradtok ott, vagy fel kell költözni?
Ezt még nem tudjuk. Ezt még nem tudjuk. Ez attól függ, hogy a Széchenyi könyvtár, ha majd ez a bizonyos aktus megtörténik, mert egyelőre még van a közalapítvány, tehát ott vagyunk, a bíróság még nem törölte a nyilvántartásból az intézetet, de ha egyszer ez megtörténik, akkor lehetséges, hogy ott maradunk, lehetséges, hogy beköltöztetnek társbérlőket mellénk, ennek semmi akadálya, mert mint mondottam, már nem 22-en vagyunk, csak 12-en, és még ez is csökkenhet. De hát az nagyon sokat jelentene az identitás maradványai szempontjából, hogyha ott lehetne maradni, ahol végül is 1994 óta vagyunk.
Utolsó kérdés, idő előrehaladtával, ez sokkal egyszerűbb már. A beszélgető partnerek közül mindig megkérdezzük, hogy személyes élménye, mi a legmeghatározóbb érzelmi vagy bármilyen szempontból. Most ezt neked föltenni rendkívül furcsa lenne, hiszen nem értél 56-ban. De 56 kapcsán és annak tanulmányozása, kutatása kapcsán találkoztál olyan eseményekkel, személyekkel, akik sorsa, cselekvése meghatározó volt. Zárójelbe hagyd tegyem, és a kérdést egy kicsit inspirálom is, nem befolyásolni akarom. Számomra az utóbbi évek egyik legérdekesebb olvasmánya 56-ról, történelem alulnézetben is lehetne fogalmazni. Ha jól emlékszem, Mosonmagyaróvára jöttél haza, és ott kezedbe adott egy idős bácsi, egy 10 éves diák a saját maga által írt naplóját, ami pont az események sűrűjében született, és a bevezető előszóban rendkívül meghatóan és megkapóan fogalmaztad, hogy csak elkezdted olvasni, mert azt hitted, hogy már a vonaton, és ebből egy nagyon olvasott, mindenki számára nagyon sok tanulságot és emberi értéket és sorsfordító eseményeket sugalló információt kap egy 10 éves gyerek, hogy látja a történelmet, hogy látja 56 forradalmát, a szabadságharcot. Körülbelül most nehogy ezt mondd, hogy ez volt a nagyon, mert érted, majdnem elmondtam, hanem a kutatásaid során mégis mi volt az az érték, ami számodra meghatározó, akár szakmai munkád során is, mint egy mérföldkő vagy cölöp, amihez kiköthetett a gondolkodás.
Egyébként Tatabányáról jöttem.
Tatabány? Nem Mosonmagyaróvár?
Nem Mosonmagyaróváról.
Tessék, mondtam. Bocsánat, a történész az tudja, de nem érti. A szociológus érti, de nem tudja.
Azt hiszem, hogy teljesen mindegy. Ez az ember, a Tatai könyvtárnak az igazgatója volt, és átjött Tatabányára, ahol egy ilyen hasonló beszélgetés volt. Csics Gyula, ez az egyik legemlékezetesebb momentum különben az intézethez kapcsolódó tevékenységemben, ugyanis ez valóban egy bomba siker volt, ez a napló, amit ő 12 év, nem egészen 12 évesen ír, és őrzött. Aztán ez megjárta Európa kiállító termeit, sőt, Brüsszelben rendeztek egy kiállítást a mai Európa arcai címmel, ahol az Európai Unió minden tagállamát egy ember személyesített meg. A fele tagállamok különböző diplomatákat, politikusokat és egyéb ilyen nagyfejű embereket neveztek erre a dologra. A Magyarország arca Csíz Gyula volt.
Csíz Gyula.
Igen, és nem olyan régen, 2 éve Bécsben egy nemzetközi konferencián egy francia hölgy tartott egy előadást Európa arcairól, vetített képes előadást, és ott láttam, Csíz Gyula és a napló, meg szóval mindenféle, mindent elvittek oda. Ez tényleg emlékezetes. Emberekkel, 56-os résztvevőkkel egy csomóval találkoztam, aki nagyon nagy hatással volt rám. Donát Ferencet már említettem, ilyen volt Vásárhelyi Miklós, ilyen volt Litván György, Hegedűs B. András, Mécs Imre, de az egész fényes elek történetben az Imre egy alapvető jelentőségű volt, ő is, és az első között kapta ezt meg. Ő mesélt először Ugye ezek az emberek, akiket említettem, kivétel nélkül mind kettőtől életfogytiganra ítélték őket, és kettőtől 6 évet töltöttek börtönbe. De valahogy erről nem nagyon meséltek, vagy legalábbis eleinte. Az Imre a első találkozásunk alkalmával az ő lakásán zajlott le egy nyári zápor után, szószoros értelemben bőrigázva.
Időpont?
1985. június. Leültetett, adott egy forró teát, és elkezdte mesélni a börtön élményeit. Akkor látott először az életben. Szóval rengeteg ilyen ember volt. Na most az, hogy esemény, hát mivel ez nem személyes élmény, nekem nincs ilyen esemény. Az egész jelenség érdekel. Ami ilyen alapvető esemény volt az én életemben, azt már mondtam, az 1989. június 16-a volt. Akkor úgy éreztem, hogy most legalább egy kis kavics erejéig részese vagyok a történelemnek, és boldog vagyok, hogy ez megtörténhetett velem. Úgyhogy az volt az én 56-om, ha szabad ezt így mondani.
Stílszerű és nagyon szép. Kedves barátaim, kedves János, egyrészt örülök, hogy elfogadtál beszélgető partnernek, megtisztelő volt számomra, és én azt hiszem, hogy ez a 23-4 órával valóban túlléptünk azon, hogy ahogy vagy, utána megállunk és meghallgatjuk, hogy válaszol, hogy hogy van. Mert hiszen ebben az időben valóban sokszor egy reménykeltő gesztus, egy jó szó, egy simogatás sokkal többet ér, mint cidádás mondat, és ebből most nagyon nagy szükségünk van, hogy egymásra figyeljünk. János, köszönöm neked, hogy
én köszönöm a lehetőséget
és megosztottad velünk, és én azt hiszem, hogy szeretetünk és tiszteletünk mondatja velem, legalábbis velem, hogy nagyon jó veled lenni. Köszönjük szépen! Köszönöm. Akkor egy újfajta narratíva, parancsolj! Kérdés! Mere valaki kérdezni, itt kezdtem.
Én merek!
Parancsolj!
Két kérdésem lenne, az egyikvel hosszabb lenne a válasz, tehát akkor az időt rabolnám, a másikra rövidebb a válasz. Kérem, olvastad-e, ugyan hozzá kell tegyem, hogy én is történésznek készültem, de családi hagyományok folytán lettem ügyvéd. Apám, nagyapám, dédapám is ügyvéd volt. De történik a kézüle. No, kérdezem, olvasztott-e te véletlenül a Népszabadságban, kb. Egy hete megjelent a József bácsi kegyeltje című írást?
Ne. Rövid a válasz.
Akkor én elmondom az írás tartalmát.
Hány flekkes volt ez a...
Nagyon röviden. A József bácsi, adott esetben a Josip Visszaronovics Sztálin. A kegyelt nem más, mint Horthy Miklós. Az írás szerint azért volt kegyeltje a Horthy Miklós a Josip Visszaronovics Sztálinnak, mert Sztálin megengedte, sőt követelte, hogy végezzék ki a neki hadatüzenő Tiszót, követelte, hogy végezzék ki Antonescut, de futni hagyta Horthy Miklós. Mi a véleményed erről a kérdés?
Az a véleményem, hogy a 1946 áprilisi magyar-szovjet tárgyalások jegyzőkönyve ezt teljes mértékben alátámasztja. A Nagy Ferenc vezette kormánydelegáció, amiben ott volt Rákosi Mátyás is, de nem ő vetette föl, hanem maga a miniszterelnök, hogy Horthyt esetleg háborús bűnösként el kellene ítélni. Ezt nem mondta, hogy halálra, csak hogy el kellene ítélni. A Nürnbergi törvényszék foglalkozott ezzel a gondolattal, tanúk meg is hallgatták, és felmerült ott. A Sztálin pedig azt mondta a magyar delegációnak, hogy Horthy egy idős ember, és bár hadat üzent a Szovjetuniónak, de lehet, hogy megtévesztették, és különben is az élete, vagyis a háború végén megpróbált kiugrani a háborúból, úgyhogy nem kell vele foglalkozni. Úgyhogy ez, azt gondolom, hogy legalábbis egy dokumentum ezt alátámasztja, ez a bizonyos jegyzőkönyv, aminek a magyar és az orosz változata is rendelkezésre áll, teljesen egybevágnak, hogy Sztálin leintette azokat, akik felelősségre akarták vonni, vagy vonatni.
És ez kegyetséget jelent?
Hát ez egy újságírónak, vagy nem tudom, hogy ezt ki írta, a szóvirága, amivel szerintem nem kell különösképpen foglalkozni. Nyilván ízlés kérdése, szerintem nem jelent kegyetséget. Sztálin egyébként azt sem szorgalmazta, hogy Mannerheim marsal, aki végig Finnország államfője volt és maradt, egy szavába került volna, őt is be lehetett volna citálni emberekbe, őt még ráadásul nagyra is becsülte, erről viszont több.
De Mannerheim az lényegében...
Neki sikerült az, ami Horthynak nem.
Igen, békét kötött, békét. Köszönöm,
kedves barátaim, túloláztatjuk még olyan,
most nyugodtan egy
nyugodtan kérdezem. Veszélyeségi pótlék nincs ilyen. Ernő bácsi, parancsolj, utána Péter.
Dolog, hogy elképzelhető-e, hogy a japánoknak az 56 iránti érdeklődése felkeltésében lehetett-e szerepe esetleg Kósa Ferenc filmrendezőnknek, és feleségek, mint ismeretes, egy japán újságírónő a felesége, és ő maga is az utóbbi időben többször járt kint dokumentumfilmeket készíteni Japánban, sőt a fia is ott tanul a Tokiói Egyetemen.
Lehetséges természetesen, bár nem tudok arról, hogy... Szóval nem utaltak a levelezésben igen, Kósa Ferencre, de persze minden lehetséges.
Péter, parancsolj!
Nem kérdezni szeretném, és szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a mai Népszabadságban jelenjen meg Nagy Imre utolsó lemezen a családjához egy nagyon megható szép írás, amelyben összefoglalja a nézeteit.
Lelőttél.
És hát nagyon ajánlom mindenkinek, hogy olvassa.
Igen, azt
olvastam, hogy csodálatosan szép.
Köszönöm, Péter, helyettem elmúltad, hogy a gázit ketten veszünk. Kedves barátaim, ha nincs több kérdés, még egyszer nagy leszeretettel és tisztelettel megköszönöm, János, hogy ilyen szép melegbe leültél velünk és beszélgettünk. Mindenkinek nagyon békés további napot. A tévéradót, híradót, újságokat nézzük, hát az eseményekről bővebb tudósítást adnak, ami ma zajlott le. Én azt hiszem, hogy egy tartalmas és egy párasztónak végén vagyunk, és remélem nem a nehéz nap éjszakára következik minden számára. Köszönöm, viszontlátásra!
Köszönöm.